75,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 4000 gyermek vett részt országszerte a katolikus Karitász nyári táboraiban, mondta el a szervezet országos igazgatója Balaton-Akaliban. Zagyvarihárda katolikus Karitász országos központja balatoni táborhelyének záró eseményén ismertette. A Karitász országszerte 83 helyszínen rendezett ottalvós vagy napközis táborokat. Balaton-Akaliban a színidőben hetente 50 fiatal kapcsolódhatott ki, tette hozzá. Herceg Anita jó szolgálati nagykövet a szolidaritás és a felebaráti szeretet fontosságáról szólt. Soha ekkora érdeklődés nem volt még a munkahelyi bölcsődék iránt, írta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Kiemelt célunk, hogy a szülői igényekre rugalmasan reagáló bölcsődei hálózat legyen Magyarországon, ezért a hagyományos bölcsődék mellett mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék is működnek, fogalmazott az államtitkár. A kormány intézkedésének köszönhetően már csaknem 1000 diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a Pest vármegyei Zsámbékon. Maruzsa Zoltán elmondta, a kormány 2024. szeptemberétől biztosította, hogy a Kréta rendszerben minden végzős középiskolásnak elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ és az egészségügyi tanfolyam. Ezzel a lehetőséggel 18 000 diákért, és közülük 5700-an 2025. augusztus végéig eredményesen lezárták a két tanfolyamot, jelezte. Mivel a tanfolyamok lezárására 12 hónap áll rendelkezésre, a többieknek is van még idejük erre, tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, a most kezdődő tanévben fontos változás lesz, hogy már nem csak a végzős középiskolások végezhetik el a Kréta rendszeren keresztül a két tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenkinek nyitva áll ez a lehetőség. Ezt azért biztosítják, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát, fűzte hozzá. Újabb 10 milliárd forintos mobilitási program indul a felsőoktatásban, amely a nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetből érkező hallgatókat támogatja. Jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, Magyarország és a magyar kormány elkötelezett abban, hogy a magyar hallgatóknak biztosítsák a nemzetközi tapasztalatszerzést. Míg az Európai Bizottság politikai alapon diszkriminál, megkérdőjelezi az egyetemek döntéseit, és pökhendi, aljas módon belemászik a magyar egyetemek autonómiájába, addig mi tiszteljük az egyetemeink döntéseit, és minden lehetőséget meg szeretnénk adni a fiataljainknak arra, hogy ugyanazokkal a nemzetközi lehetőségekkel bírjanak, mint más egyetemisták, fogalmazott. A bankok már a rajtvonalnál. Már is megindult a verseny az ügyfelekért. Egy bank már most kedvezményeket jelentett be. 100 000 forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3%-os hitelt felvevőknek. Közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós azt írta, megjelent a közjegyzői díjrendelet. Az otthonstartos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15%-a lesz. Hozzátette, egy 20 millió forintos hitelnél ez 21 000 forint, 50 millió forintos hitel esetén pedig 28 500 forint, ami 50-70 000 forintos megtakarítást jelent. Kiemelte, hogy a kormány abban bízik, hogy a bankok ezt átvállalják majd az első lakásvásárlóktól. A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk, már csak 3 nap és indulunk, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet és csapadékhajlam. Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani. A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre fordulnak elő az éjszaka során. A légmozgás többfelé veszít erejéből, de néhol zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, keleti, hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szombaton a csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, de a tartósan borult csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó. Evangelizálni annyit tesz, mint tanúságot tenni Istennel való találkozásunkról. Leó pápa a francia politikusokhoz. A kereszténység legyen a testvéri világ iránti elkötelezettség, nem pedig magányos áhítat. 14. Leó pápa fogadta a Mohamed Abdeszalam bírót. Tovább gondolt gondolat egy fehér ruhás ifjúról, aki éjszaka egy szál pendelyben is követi a mesterét. Vértesajai László jezsuita jegyzete. Negyedik Leó. Evangelizálni annyit tesz, mint tanúságot tenni Istennel való találkozásunkról. A pápa audiencián fogadta a Szent András evangelizációs iskola tagjait, akik szentévi zarándoklatukat ünneplik Rómában. Keresztelő Szent Jánost és János evangelistát állította eléjük példaképként. Minden megkeresztelt embernek tovább kell adnia azt, amit kapott.
Dar testimonio de aquello que se ha contemplado, del encuentro que se ha tenido con el Dios de la vida.
Minden evangelizációs iskola kulcsa az, hogy tanúságot tegyünk arról, amiről szemlélődtünk, arról a találkozásról, amelyet az élet Istenével éltünk át. Ezekkel a spanyolul elhangzott szavakkal foglalta össze 14. Leó az evangélium oktatásáért felelős intézmények küldetését. Augusztus 29-én pénteken fogadta audiencián a Szent András evangelizációs iskola tagjait, akik szombatig tartózkodnak Rómában, mert a remény zarándokai, hogy megünnepeljék a szent évet. Miután köszöntötte Gerald Cyprien Lacroix bíborost, Quebec érsekét és a Szent András evangelizációs iskola kanadai titkárságának elnökét, valamint José Prado Flores professzort, az iskola alapítóját és nemzetközi igazgatóját, a pápa emlékeztetett arra, hogy ezen a napon az egyház keresztelő Szent János vértanúságának liturgikus emléknapját ünnepli, aki, jegyezte meg 14. Leó, nagyon segíthet nekünk abban, hogy elgondolkodjunk az evangelizálók küldetésén ma az egyházban és a világban.
En el prólogo del Evangelio de San Juan se afirma que La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
János evangéliumának prológusa valójában úgy írja le őket, mint aki tanúságot tesz a testélet igéről. János evangélista első levelében kijelenti evangelizálói küldetésének értelmét és célját. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben, olvassuk első levelének első fejezetében, amelyet a pápa idézett. A Szent Atya azonosítja a professzionális evangelizáló küldetését minden katolikus küldetésével, utalva címerének mottójára is, amelyet Szent Ágoston egyik prédikációja ihletett, és amely minden keresztény végső célját jelzi. Benne az egyben vagyunk egyek. Ez a mi hivatásunk megkereszteltként, mondta a pápa a Szent András evangelizációs iskola tagjaihoz fordulva. Át kell adnunk, amit magunk is kaptunk, hogy mindannyian egyé váljunk Krisztusban. A találkozó végén 14. Leó arra kérte a Szent András evangelizációs iskola tagjait, hogy a római zarándoklate napjaiban szemléljék a szentek életét, akik keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan Jézus Krisztus hűséges követői voltak, szavakkal és jótettekkel nyilvánítva meg őt.
Les agradezco la fecunda labor que llevan adelante en favor de la evangelización a través de distintos medios y los animo a seguir caminando con renovada esperanza.
Ezután megköszönte nekik gyümölcsöző munkájukat, és bátorította őket, hogy megújult reménnyel folytassák az utat, majd Máriára, a guadalupei szűzanyára bízta evangelizáló küldetésük védelmét. A Szent András evangelizációs iskolának, amely, ahogy a weboldalán is olvasható, a világiskoláinak közössége, a nemzetközi központja Guadalajarában, Mexikóban található, országos intézményei pedig Kolumbiában, Olaszországban, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Magyarországon, Portugáliában, Kanadában és Argentínában működnek. Az iskolát 1980-ban alapította José Prado Flores, Bill Finke és Emiliano Tardif atya a mexikói Chilpancingóban, és jelenleg 69 országban működik, közel 2000 székhellyel. Leó pápa a francia politikusokhoz. A kereszténység legyen a testvéri világ iránti elkötelezettség, nem pedig magányos áhítat. 14. Leó csütörtökön francia politikai képviselőkből és közéleti személyekből álló küldöttséget fogadott. Óva intett a néha félreértett szekularizmustól és az ideológiai gyarmatosítástól. Az egyháztana az üdvösségtana, nem szabad félnünk annak népszerűsítésétől. Arra buzdított, hogy a fontos társadalmi kérdéseket a szeretet erejével, a közjó nevében kezeljük.
Le christianisme ne peut se réduire à une simple dévotion privée, car il implique une manière de vivre en société empreinte d'amour de Dieu et du prochain, qui, dans le Christ, n'est plus un ennemi mais un frère.
Nem egyszerű magányos elhitat, hanem egy olyan társadalmi életforma, amelyet áthat az Isten és a felebarát iránti szeretet, aki Krisztusban már nem ellenség, hanem testvér. Ez a kereszténység. 14. Leó erre emlékeztette világosan a Créteil franciaországi egyházmegyében található Val-de-Marne politikai képviselőiből és közéleti személyiségeiből álló küldöttség mintegy 40 tagját. Csütörtökön, augusztus 28-án fogadta őket audiencián a Vatikánban. Francia nyelven szólva a jelenlévőkhöz, Dominique Blanchet püspök kíséretében, a pápa rámutatott arra, hogy a nyugati társadalmakban mindenféle túlkapással szemben a keresztényeknek Krisztus felé kell fordítaniuk tekintetüket, hogy segítségét kérjék felelősségük gyakorlásában. Róma püspöke hangsúlyozta, hogy jól ismeri ezeket a felelősségeket. Annak a nehézségét, hogy a hittel összhangban cselekedjenek és döntsenek a néha félreértett szekularizmus miatt, a nyíltan keresztény elkötelezettség követésének összetettségét egyes nyugati társadalmakban, ahol Krisztust és egyházát peremre szorítják, gyakran figyelmen kívül hagyják, és időnként kigúnyolják. Nem is beszélve a nyomásról, a pártirányelvekről és az ideológiai gyarmatosításról, amelyeknek a politikusok ki vannak téve, mondta a 14. Leó, elődjét Ferenc pápát idézve. Mindezzel szemben szükség van a bátorságra, hogy időnként azt mondjuk, nem, nem tehetem. Különösen akkor, amikor az igazság forog kockán, hangsúlyozta a pápa. Ezért a Szentatya egy tanácsot adott a francia küldöttségnek.
De vous unir de plus en plus à Jésus, dans vivre et dans témoigner.
Legyetek egyre szorosabban egységben Jézussal, éljetek belőle és tegyetek tanúságot róla, mert egy közéleti személyt nem lehet elválasztani a személyiségétől. Nincs olyan, hogy valaki egyrészt politikus, másrészt pedig keresztény, hanem van az a politikus, aki Isten és saját lelkiismerete tekintete szerint keresztény módon éli meg elkötelezettségeit és felelősségét. 14. Leó ezt követően kiemelte az egyház tanítását, különösen a társadalmi tanítását, amelynek alapjai lényegében összhangban vannak a természeti törvénnyel, amelyet még a nem keresztények és a nem hívők is elismerhetnek. Ezért nem szabad félnünk attól, hogy meggyőződéssel felkínáljuk és védelmezzük azt, mivel ez az üdvösség tana, amely minden ember javát, a békés, harmonikus, virágzó és megbékélt társadalmak építését célozza. 14. Leó a francia régió főbb társadalmi problémáival is foglalkozott beszédében, külön kiemelve az erőszakot, a biztonság hiányát, a létbizonytalanságot, a kábítószer problémákat, a munkanélküliséget és a közösségi élet hanyatlását. Hozzátette, hogy mindezt a kihívást a keresztény vezetőknek társadalmi és politikai szeretettel kell kezelniük, ami arra készteti őket, hogy szeressék a közjót és hatékonyan keressék az emberek javát. Azért is, mert az olyan értékek előmozdítása, amelyek bármennyire evangéliumiak is, de meg vannak fosztva Krisztustól, nem teszik lehetővé a világ megváltoztatását.
Vous retournerez à vos engagements quotidiens fortifiés dans l'espérance, mieux affermis pour œuvrer à la construction d'un monde plus juste, plus humain, plus fraternel, qui ne peut être rien d'autre qu'un monde davantage imprégné de l'Évangile.
Végül a pápa annak a reményének adott hangot a Rómába zarándoklatra érkezett küldöttségnek, hogy reménnyel megerősödve és álhatatosabban dolgoznak egy igazságosabb, emberibb, testvériesebb világ építésén, amely nem más, mint az evangéliummal jobban átitatott világ. XIV. Leó pápa fogadta Mohamed Abdeszalám bírót. 14. Leó pápa magán audiencián fogadta Mohamed Abdeszalám bírót, a muzulmán vének tanácsának és a Zayed díj az emberi testvériségért főtitkárát. A kihallgatás után Abdeszalám bíró elmondta, hogy a találkozás rávilágította a vallásközi párbeszéd fontosságára, mint a béke és az emberi testvériség előmozdításának eszközére. A találkozót lehetőségnek nevezte a vallási vezetők előfeszítéseinek előmozdítására, a konfliktusok megszüntetésére és a béke elősegítésére. Abdeszalám bíró megerősítette, hogy a muzulmán vének tanácsa, amelynek főtitkáraként szolgál, elkötelezettséget vállal a vallási vezetők és intézmények hangjának megerősítése iránt a béke megteremtése érdekében. A muzulmán vének tanácsát Ahmed Al-Tayeb Sheikh, az egyiptomi Al-Azhar főimámja vezeti. Tovább gondolt gondolat egy fehér ruhás ifjúról, aki éjszaka egy szál pendelyben is követi a mesterét. Vértesajai László jezsuita jegyzete.
Szerdai katekézisében Leó pápa Jézus elfogatásáról emlékedett, ami valójában az ő önátadása. minthogy ő nem áldozata egy letartóztatásnak, hanem szerzője egy adománynak, amely a mi megváltásunk az ő vére árán. Jézus nem elfogják, hanem ő megengedi, hogy elfogják. Ura önmagának, és ura a helyzetnek. Máté és Márk az áruló érkezésére megjegyzik. Erre a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Lukás nem említi, János pedig pontosít, mert szerinte Jézus mintegy kiváltja övéit. Mondtam már nektek, hogy én vagyok, felelte Jézus. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Akárhogy is történt az a gyászos éjszaka, Jézus így is úgy is egyedül marad. Tanítmányai közül, akikre pedig számított, akiknek megmosta a lábát, és akiknek a vacsora bemártott falatjában önmagát adta, már nincs senki sem mellette, csak az áruló. Kezében ott csörög mestere vérének az ára, az a 30 nyomorúságos ezüst. Márk mégis megemlít egy bizonyos ifjút. Egy ifjú azonban, írja, követte. Csupasz testén nem volt egyéb egy lepelnél. Mikor el akarták fogni, ott hagyta a leplet, és mesztelenül elfutott. Azaz azonban itt nyomatékos jellegű. A görög szöveg az ifjú neanias szót is kicsinyíti, neaniskos, így már egészen ifjú, serdülő, az az ismeretlen, aki kamaszként követi az urat, akolitusa neki, együtt jár vele. Valószínű, hogy azon az éjszakán, már a fekhelyén hírét vette annak, hogy Júdás a csapattal a mester elfogására indul, és így septiben magára kapott egy pendelyt, és belerohant az éjszakába. Miféle féltés, milyen mélységes szeretet vitte őt oda abba a majorba, ahol Jézus tanítmányaival egyébként is rendszeresen imádkozott. Minden esetre meglepő ez az ellenirányú mozgás. Talán elbújt a menekülő apostolok elől, akik vele szembeülve éppen távolodnak uruktól, de ez a kamasz közel megy hozzá, ott akar lenni, látni akarja őt. Jézusnak azon az éjszakán két segítsége volt. Az elsőt fentről kapta, az atyától. Erről Lukács ír, aki Jézus agóniáját mondja el, ahogy az a három kiválasztott, Péter, Jakab és János, válogatás nélkül elasszanak mellette. Az úr pedig halálos szomorúságában egyedül vergődik, ahogy Pirinszki említi, topog a bárány, amikor váratlanul megjelent neki egy angyal a mennyből, és megerősítette. A másik az a kamasz. Jézusnak biztos volt szeme és szíve is, hogy észrevegye őt, nem csak a jelenlétét, hanem szívverését, ahogy álla alatt összefogja azt a fejét gyolcsot, és beleburkolózik abba, belerejtve szorongását és az úr féltését. És ők biztosan tekintetet is váltottak. Hiszem, hogy az az ifjú soha, de soha el nem felejtette azt a pillanatot, azt a pillantást, ami hála, köszönet és bátorítás lehetett. Már kezet emeltek rá, így nem tud a segítségére sietni, de mégis ott van. Az angyalt az ég küldi, de azt a kamaszt mi küldtük, mindnyájan, tudatlan jó szándékunkban, hogy valamiképp segítsünk rajta. Az olajfák kertjének égi angyal üdvözlete után íme annak földi mása, annak a mesztelen kamasznak szótlan testvéri üzenete. Hányszor is történt velünk, hogy a hírvételre éppen csak magunkra kaptunk valamit, és már siettünk, hogy ott legyünk, akivel baj van. Igen, ott lenni, a helyünkön. Némelykor csak ez marad, tétlenül, csupaszon, de ott lenni. Ez a pőre igazság. Ahogy majd az anya is ott lesz, egyszerűen csak ott lesz a fia mellett, a kereszt tövében. S ha többet nem tehetünk, akkor ez minden. És ez elég. Most vissza Leó pápa gondolatához. Mert ő ugyanabból a neaniskos, kamasz szóból kiindulva összekapcsolja az éjszaka közepének pendelyes látogatóját a három nappal később az éjszaka végén az úr sírjában jobbról ülő fejruhába öltözött ifjúval. Gyanítom, hogy az édesesszű mélyre látó Szent Ágoston vehette észre a két fehér ruhás ifjú szolgálatát. Mindegy, az biztos, hogy aki a feltámadásról tanúskodik, tanulja kellett, hogy legyen a halálnak is. Ezért összetartoznak. Mi is minden szentmisében megvalljuk, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat. És végül te fehér ruhás, olajfák hegyi kamasz, szívem mélyéből köszönöm neked, hogy elmentél helyettünk is, és vitted az ember üzenetét, hogy minden gyarlóságunk ellenére mégis az Úr társai követői szeretnék lenni és maradni, még akkor is, ha letépik rólunk a biztos megélhetésünk, a becsületünk, a biztonságunk fehér dolcsát. Add, hogy ha másképp nem, hát csupaszon, üres kézzel, de mi is kövessünk téged, Uram.
Páter Virtasalljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 22-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal az Ószövetségi Női Alakok közül Sára életéről, hitéről és szerepéről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket. Amikor erre a beszélgetésre készültem, ugye utána nézegettem itt a történelemnek, a Bibliának és az ókori írásoknak, és hát egészen érdekes dolgokat fedeztem föl, amit ugye idáig nagyon nem is vettem figyelembe, vagy nem is került előtérbe. Szóval mi most már biztos mindenkinek felcsigáztuk a gondolatait. Arra gondoltunk, hogy a Bibliában lévő női alakokat ismertetnénk meg így a kedves hallgatókkal, akik ugye gondolom, hogy nagyon sok alakot már ismernek, nagyon sok személyről már hallottak, de általában, amikor az Ószövetségről beszélünk, akkor általában ugye a férfiak szoktak így előtérbe kerülni. Néha megemlítjük, hogy hát volt neki felesége, vagy ilyesmi, de hogy az ő szerepük nagyon nem kerül előtérbe. És arra gondoltunk, hogy talán egy picit megismernénk ezeket a nőket, akik bizony ott álltak az általunk is már egészen jól ismert férfi alakok mellett, és segítették őket abban a küldetésben, amit az Isten nekik adott, és olyan értelemben is, hogy tehát a női fifika és a női szeretet, a női odaadás, a hűség, hogy mi mindenre képes. Volt már akkor is, az ókorban, és hát összevetnénk talán a mai modern nővel, akik mondjuk elvileg mi lennénk. És hát ha már nagyon fontos személyiségek, akkor az első személy, akiről beszélnénk, Sára, Ábrahámnak a felesége. Ugye mi mindent tudunk Ábrahámról? Mi volt az ő küldetése?
Ábrahám volt kezdetben, később kapta ezt a nevet, hogy Ábrahám úrvárosában élt.
Mezopotámiában élt, és igazából, ha már azt mondjuk, hogy város, akkor ők már azért egy egészen, tehát kőépületekkel megépített házakban, városban, úgymond teljesen jó körülmények között élték az életüket.
Hát igen, meg módos ember volt, tehát biztos volt is rá lehetősége, hogy kényelmesebbé tegye az életét, és gazdálkodott, vagy Igen, állattenyésztés.
Igen, szolgái voltak, birtokkal rendelkezett, vagyona volt, és igazából volt neki egy szép felesége, akit nem is így hívtak először, hogy Sára, ezt ugye a Szentírás említi, hanem úgy, hogy Sárai. Ami ugye már rögtön megragadott a legelején, hogy ki volt ő Ábrahámnak igazából.
Unokatestvére?
Igen, tehát hogy féltestvére volt.
Rokona volt.
És még egy nagyon fontos dolog, amit így Sárával már rögtön az elején ki kell, hogy emeljünk.
Nagyon szép volt.
Ugye a szépség, gondolom, más jelentett akkor, mint amit most. Vagy ugyanazt?
Szerintem ugyanazt jelentette a szépség, mert a szép az a külső és a belső egységének a tükröződése, és a mai világban is az igazán szépre azt mondjuk, aki belülről is sugározza, és kívülről is mutatja a szépséget. Szóval ennek a kettőnek az ötvözete az igazán szép.
Feltűnően szép volt ez a hölgy, és igazából ezt több írás is megemlíti, és lehet, hogy talán ez lett úgymond idézőjelbe téve a veszte, hogy szép volt. Na most mindenük megvolt nekik úrvárosában, egy valami viszont hiányzott.
A gyermek. De Sára elég későn ment hozzá Ábrahámhoz, mert 65 éves volt, amikor hozzáment.
Tehát a Bibliában számok azért más jelentenek, mint ami valójában.
De ez úgy megdöbbentő, hogy most a 65-öt nézzük, azért az, akárhogy is nézzük a bibliai számításokat is, az akkor is sok.
Tehát az a lényeg, hogy volt köztük korkülönbség, ez nagy valószínűséggel így is van, hogy biztos, hogy fiatalabb volt azért Ábrahámtól Sára, nem is kicsit, de igazából ez csak feltételezés, tehát pontos adataink nyilván erre már hol lennének, hiszen nem is ez volt a fontos. De
minden esetre nem teljesen fiatal korában ment hozzá, ha most hát 65 van, évet mondanak, van, akkor relatíve.
Igen, csak tudod, hogyha most belegondolunk a mai időszámítás.
Persze, matematikailag biztos, hogy nem az.
Matematikailag ez nagyon kemény. Tehát, hogy igazából azt elgondolni, hogy mondjuk 65 évesen megyek férhez, ami mondjuk nem egy kizáró ok senkinél sem.
Még most se lennék férni.
Ugye, hogy utána meg még gyermekem is születik x év múlva, tehát már nem rögtön, hanem majd még sokára. És Sára hűséges feleségként, meg hát a kor szokásai szerint kiszolgálja vagy az ő férjét, és mindent megtesz azért, hogy ez a házasság jól működjön, és minden rendben legyen. Nyilván ezt ő neki tanították, nyilván ezt ő hozta a saját anyukája, vagy édesanyjától, a családjától. Na most ekkor viszont történik valami.
Hát az Úr megszólítja Ábrahámot, és azt kéri tőle, hogy hagyja el a városát, és menjen Kánaán földjére. Tehát arra a helyre, amit ő majd kijelöl neki.
És ezt ugye most azért, hogyha ebbe belegondolunk, hogy jön hozzá Ákos, miről pakoljál, mert indulunk egy óra múlva. Ezt te hogy reagálod le?
Nyilván ez is egy nagy különbség, hogy régen az alárendelő és a mellérendelő szerep azért egy házasságban teljesen másként működött, mint most. Akkor inkább az alárendelt rész élt, míg most nagyon szeretjük mi nők azt érvényesíteni, hogy mellérendelő kapcsolatunk van, ami azt eredményezi, hogy nem...
A főnök.
Nem az, hogy mi vagyunk a főnök, de azért nyilván én ezt tavaly vagy tavaly előtt a rádió műsorban elmondtam, hogy tulajdonképpen én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ha valaki elém állna egy teljesen normális öltözetben, a mai rendnek megfelelően, és azt mondaná, hogy ő Jézus, akkor elgondolkodnék azon, hogy lehetséges, vagy a kezembe kapnám a telefont, és hívnék valami segítséget, hogy itt van egy őrült. Szóval ehhez egy borzasztó nagy hit kell, hogy
és tényleg egy alárendeltség kell, hogy a másik embernek a döntését, és én annyira tisztán és alázatosan el tudjam fogadni, hogy a jó életemet, amiben én most élek, ahol mindenem megvan, tulajdonképpen ott hagyjam, és elmenjek egy pusztába, sátorba, minden komfort nélküli helyre, és ott legyek nyilván a férjemmel, és nyilván én a gyerekeimmel, mert nekem azért benne vannak a gyerekek nagyon az életemben. De hát nem tudom, hogy a mai világban ezt ki, de szívesen beszélgetnék vele, mert van még miről tanuljak.
Azért azt el kell mondani, hogy az akkori korban ugye a családfőnek a tekintélye az megkérdőjelezhetetlen volt. Ez nem is volt kérdés, hogy most ő esetleg ne pakoljon össze, csak nyilván most én ezt így kicsit ilyen viccesnek szántam, de nekem már volt ilyen szituációm, hogy egyik napról a másikra kellett elköltöznünk Rakamazról ide Egerbe, és tényleg ott hagytuk a házat, a bútorokat, mindent, mert ugye jönni kellett ide, és ugye bele kellett állni. Nyilván szeretetből beleálltunk ebbe a döntésbe, mert tudtam azt, hogy az én férjemnek jobb lesz ide visszajönni, mert hát nyilván innen is mentünk el ide visszajönni, mint hogy ott maradjunk azon a vidéken, ahol addig éltünk. Igen, tehát, hogy Sárának is bele kellett állni ebbe a feladatba, és hűséges feleségként meg is tette.
De mondjuk gazdaságilag se tudtak volna önállóan megélni a nők. Tehát mindenképpen oda volt kötve a férjéhez. Tehát lehetett hűséges is, engedelmes is. Az igaz, az mindenképpen benne van, de ő abban a korban egymagában nem tudott volna boldogulni.
Elindulnak, és Hárán vidékére mennek, oda vándorol, azt az utat mutatja az Isten Ábrahámnak, és hát nyilván megy vele az egész család, és hát ugye egészen nomád életet élnek, hiszen ugye kijöttek a városból, a kőfalak közül, és akkor bementek a sátorba, és hát ugye ott a pusztaságban, sátorban megint egy teljesen más körülmény várja.
Hát akár az éghajlati körülményeknek is kiszolgáltatva, vagy tudom, emberi rabló támadásoknak, vagy bárminek kiszolgáltatva.
Igen, és ugye ő ezt is tulajdonképpen nagyon-nagyon hűségesen és alázattal viseli ezt a nagy változást. És hát ugye Kánaán felé veszik az útjukat aztán majd, de éhínség miatt Egyiptom földjére kénytelenek vándorolni, hogy valami élelmet szerezzenek, és itt megint egy olyan furcsa dolog történik, ami az én olvasatomban, hát már megint ugye úgymond azt mondhatnám, hogy kiveri a biztosítékot, hogy ilyen egy házasságban megtörténhet, és itt ez megint Sárának a jellemét, tehát az erős és tiszta jellemét fogja számunkra megmutatni, hogy mit tesz ez a nő a férje védelmében.
Hát igen, Ábrahám attól tartott, hogy Sárának a szépsége az bajt hoz az ő fejére, ezért megbeszélték, hogy Sára a testvérének mondja magát. Ennek is nyilván meg lett a következménye, hogy pozitív és negatív tekintetbe is, mert a fáraó az szemet vetett Sárára, és be is vitte az ő háremébe, de Sára rafkós nőként kicselezte, mert hogy Istent hívta segítségéül.
Hát Istent, és igazából meddővé tette az Úr, tehát hogy ne a fáraó gyermekét hozza a világra, vagy a másnak a gyermekét, tehát meddővé tette, és tulajdonképpen miért tette ezt, nem tudjuk, tehát ezt a mai gondolataink, tehát én ezt nem tudom elfogadni, hogy Ábrahám jobban féltette a saját életét, mint az, hogy a feleségét ugye elvigyék, tehát hogy ez bevállalta. A másik pedig, hogy ebben Sára is benne volt, mert ő meg a férje életét féltette, hogy nehogy megöljék Ábrahámot, és inkább vállalta, hogy a három hölgynek a szerepét, és vállalta a fáraónak az, hogy a fáraónak, hát úgymond az ágyasa lesz, mert hát nyilván az volt. De aztán egy csomó csapás érte a fáraót, és aztán kiderült, hogy tulajdonképpen mi áll itt a dolgoknak a hátterébe, hogy ő egy férjes asszonyt vitt be a hárembe, és akkor elküldi nem csak a Sárát, hanem még Ábrahámot is, tehát hogy elküldi őket a földjéről, viszont
és
nem bántja.
Nem bántja, sőt, a fáraó az ő saját lánygyermekét adományozta oda nekik tulajdonképpen szolgának. De hogyha csak ezt a kis szemelvényét nézzük ennek a történetnek, ezt a négy személyből álló történetet, hogy Sára testvérének vallja magát Ábrahámnak, mert hogy félti annyira a férjét, én úgy gondolom, hogy ez nem annyira gáz. Az nagyobb gáz, hogy Ábrahám nem féltette annyira a feleségét, hogy odaadta egy másik ember feleségének, de most nem Ábrahámról beszélünk. A fáraónak a tisztánlátásához kellett azért egy nem uralkodóhoz méltó felismerés és gondolkodásmód, hogy nem bántotta őket, miután az igazság kiderült, hanem annyira tisztelte Sárát, hogy a saját lánygyermekét, a kis hercegnőt, vagy nem tudom kit, odaadott szolgának. Nyilván, hogyha csak tényleg ezt nézzük, akkor itt mindenkinek a szerepe az egy ilyen különleges és nagyon, nagyon egyedi és nagyon összetett is. És ebből adódóan kerekedik ki amúgy egy nagyon-nagyon szép történet, és ami az alázatról, a hűségről, a szeretetről, az odaadásról, a hovatartozásról és az Isten és az én kapcsolatomról szól.
És az áldozatról.
A megértésről, igen. Mondjuk a igen. Fáraó részéről és a megértésről.
És ennek az összes szinonimája, szóval most igen. Itt fellapozhatjuk ezt.
Igen, és aztán, hogy ugye te mondtad, hogy jön a szolga, szolgáló lány, ugye a Hágár. Mi itt az alap dolog? Istennek van egy ígérete. Ábrahám felé. Ugye azért indul el Ábrahám, mert az Isten megígéri neki, hogy nagy népé fogja őt tenni. Annyi utóda lesz, mint
lesz,
igen,
a csillag,
vagy mint a sivatag homokja. Azt mondta, hogy jó, menjél innen az Úr városából, és menjél arra a helyre, amit majd én mutatok neked, és ott lesz majd a te földed, és annyi utódod lesz. Rendben van, csak nincs gyerek, és igazából tulajdonképpen itt a végkifejlet az valahol mindig a gyerek irányába mozdul, hogy az Isten helyett akarnak ők dönteni, meg cselekedni, meg tevékenykedni, mert ugye ez mind idő, amíg ők vonulnak, amíg ők egyik földről a másikra eljutnak, és bizony sok idő, sok év volt, míg az Isten ígéretétől a gyermek áldásig. És már gondolom, hogy néha elveszítették a türelmüket, és nem bírtak már várni, és gondolták, besegítenek az isteni tervbe. És itt megint egy ilyen besegítés, ami nekem megint csak nem igen tetszett ez a történet, hogy besegít Sára azzal, hogy Hágárt odaadja Ábrahámnak, hogy hát, ha lesz tőle gyermeke.
És lett is. De ez megint Sárának a nagyszerűségét, és az Istenhez, igen, az Istenhez való hűségét és szeretetét, mert ő hitt abba, amit Isten mondott nekik, hogy gyermekáldás. Csak mivel ő egyre idősebb lett, telt fölötte az idő, ő már úgy gondolta, hogy csak úgy lesz nekik valahogy gyermek, nem tudom, hogy gondolta, hogy az ő Egyiptomból hozott szolgalányt, akit az imént említettünk, hogy a fáraónak a lánya Hágárt adta a férjének ágyasának, és abból a kapcsolatból lett Izmael.
Így van, és azt gondolták, hogy ugye nyilván Ábrahám gyermeke, tehát biztos az Úr majd így akar gondoskodni, de az Úr nem így akart, mert az Úr Sárát...
Mert ő emberi, tehát azt mondod, hogy hit, de ő emberi módon hit, tehát úgy gondolta, hogy te nem gondolta, hogy az Isten ezt meg tudja valósítani, amit ígért, hát hogy nyilván, nekik kettőjüknek nyilván. Lesz, majd hiszen... ők megoldják az emberi megoldás szerint.
Igen,
tehát mégis hiányos volt ez a... Nem százszázalékos volt a hite.
Soha nem tapasztaltak még olyat.
Igen.
Az ő korukban, igen. Hogy mondjuk egy meddőlőnek gyermeke születik.
Igen, és a hit a bízunk abban, amit
hát
mond a
így
másik.
Van. Hát ő bízott az Úrban, csak
mégis ő akarta
megoldani. Csak telt fölötte az idő, és azért nyilván nem csak szép volt, hanem nagyon okos is, és úgy gondolta, hogy ha már én idős koromban nem... fogantam, és nem szültem gyermeket, akkor hogy lehet az, hogy nekem is a biológiai órám az ketyeg, biztos érezte magán azért már az idősebb kornak a velejáróit, és persze emberként gondolkodott, de ő nem is volt Isten, szóval nem is gondolkodhatott másként.
Csak a hit,
másként.
Ugye ez azon alapszik, hogy hisszük, vagy 100%-ban hisszük, vagy nem hisszük.
Persze, de na, ez azért egy nem ennyire tudálékos világ volt, mint most, mert mi azért elfilozofálhatunk itt holnap reggelig is, hogy mi lett volna, ha, de nem az történt, szóval...
Jó, igazából Ábrahámnak is tehát Ábrahámot úgy mondjuk, hogy a hit ősatja, de azért ő sem ment volna ebbe bele, hogyha annyira nagyon biztos lett volna, hogy az Úr adja most... ugye majd Sárától gyereket, de szerintem egy most akkor ezen lépjünk túl. Az a lényeg, az biztos, hogy a két nők között azért kezdett a viszony rosszul alakulni, hiszen a Hágár lenézte ezután a Sárát, miután ugye gyermeket hozott a világra, mert hát mégis, ugye abban a korban sajnos ez is megvolt, hogy azokat a úgymond, mikor egy több feleséges családról beszélünk, és ugye azt mindig lenézték, akinek nem született gyermeke, holott ugye ő nem tehetett róla, és kevesebb ételt, meg mindenféle más dolgot is kevesebbet kapott, kevesebb figyelmet, és így tovább, és hát Hágár is ugye elkezdi ezt a tevékenységet Sárával szemben, és plusz még belefutnak megint egy nagyon hasonló helyzetbe, ami ugye Egyiptomban is volt, mert hogy Gerárba kerülnek, és Abimelek király szintén szemet vett Sárára, és szegényt megint csak ugye ugyanaz a sors éri, ami ugye Egyiptomban, hogy feleségül kéri, de kiderül a házasság, tehát kiderül, hogy ő már házas, és ekkor jószágot, szolgát ad Sárának, és megígéri Ábrahámnak, hogy letelepedhet azon, bárhol letelepedhet azon a földön, ahol tehát a királynak
tehát
a
földjén. Ő is méltányos volt ugyanúgy, mint a fáraó.
Így van, és ugye ezzel akarta Sára átatlanságát is bizonyítani, tehát valószínűleg azt, hogy ő neki nem is volt semmi köze ehhez a nőhöz, mint férfi, úgy érte. És hát ugye letelepszenek, és tulajdonképpen ekkor van az, hogy megszületik az ígéret gyermeke.
Hát előtte azért az angyalok megjelentek.
Hát nyilván meg hát,
folyamatosan hitetlenkedett Sára, hogy neki már nem lehet gyermeke.
Így van.
Míg az Úr három angyalt küldött a Mamréi tölgyesben álló táborhoz, ahol tulajdonképpen azt mondták, hogy egy éven belül Sárának is gyermeke fog születni.
Így van, és amikor ezt Sára meghallja,
hát, kuncog magában ott a függöny mögött, nem hiszi, tehát egyáltalán.
Igen,
nem
és
hiszi.
Azt is mondja, hogy nevetést szerzett az Isten én nekem, aki csak hallja, nevet rajtam. Hát nyilván, hogy ő saját magán is nevetett, hogy ugyan már, hát most ez komoly, hogy itt vagyok már majd 100 évesen, most mondtam egy számot, egy olyan nőként, akinek nem lehet gyermeke, de nem, tehát az Istennél semmi nem lehetetlen. És gyermeke született, akinek az apja Ábrahám volt, és azért nevezték el őt Izsáknak, mert ugye az azt jelenti, hogy a nevetés. Gyermeke, úgyhogy azért jó nevet kapott ez az Izsák is, hiszen mindig emlékeztette az édesanyját arra, hogy igazából jusson eszébe az isteni
gondviselés,
igen, meg az ígéret, hogy az Isten és semmi sem lehetetlen. Szóval nagyon érdekes beszélgetésen vagyunk túl, és hát a következő alkalommal majd egy újabb ószövetségi asszonyi személy következik, de azért az ószövetség is említi a feltétlen engedelmesség példájaként, és hát gondolom, hogy ez az életéből ki is tudódott. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan, Közelkép című műsorunkban Aux Eliza írót ismerhetik meg. Majd a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Zöld hullám című környezetvédelmi műsorunkban folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását. Az esemény résztvevői az európai autóipar jövőjéről beszélgetnek. Hajnali három óra után a híreket követően Közélet című műsorunkban megismerhetik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem előző tanévében elért eredményeit, az intézmény képzés kínálatát, valamint a hevesi ízlelő program elsőként elkészült ételeiről is szólunk. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Péteri Zsolt, Péteri Kovács Krisztina, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Legyetek olyanok, mint a szolgák, akik urukra várnak, hogy hazatérjen a menyegzőről. Szolgálatára készen, kezükben égő mécsessel vigyáznak, hogy azonnal ajtót nyissanak, amikor uruk megérkezik és kopogtat. Boldogok a szolgák, akiket uruk ébren talál, amikor megjön. Olvasom a Lukács evangéliumban. Isten országa a természet fölötti élet és az emberiség igazolása. Isten országának kiterjesztése vagy megvalósítása az élet problémája. Isten országa csak olyan tevékenység révén valósulhat meg, amely biztosan és hatékonyan segíti a földi életet. Mindnyájan meghívást kaptunk, hogy építsük Jézus Krisztus országát a világban, és lehetőségeink szerint tegyük Krisztus elveit a nagyvilág iránymutató és uralkodó elveivé. Ó Istenem, itt az óra. Leborulok előtted, Uram, jóságnak Istene, könyörületességnek Atya, s az utolsó kegyelmet kérem tőled. Ó Istenem, itt az óra. Engedd meg nekem, hogy a te szerelmedben halljak meg. A sötét mélyéből, a szakadék mélyéből, ahol reszkedtem a rémülettől, hozzád kiáltok, Uram, szólítalak, Uram, kiáltottam hozzád, mert itt az óra. Itt állok örökké valóságot szélén, végre szemtől szemben szemlélhetlek, mindenható Isten. Lásd bűnbánatomat, fogadd el imádságomat, ne taszíts vissza méltatlanságomba. Rád bízom, Uram, néked ajánlom magam. Itt az óra, Atyám, Atyám, ne hagyj el engem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott, változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.